Sziasztok, ez itt a Hekkés Lángos 187-es adása, Antenna vagyok, és itt van velem a stúdióban Hadnagy. Szia, Hadnagy!
Sziasztok!
Itt van velem Ninja még. Szia, Ninja!
Hello! Sziasztok!
A mai podcastet úgy kezdeném, hogy előtte vettünk fel logbookot, és az a 187-es adáshoz tartozó logbook, amit nyilván nem mondtunk be. És igazából ott egy komoly, nagyon komoly témát beszéltünk át, a függőségek, és ez sajnos köthető hozzánk is, illetve egyikünkhöz, aki hát most nincs itt az adásban, és sajnos ezzel szembesülnie kell. Úgyhogy hát akit érdekel, mi történt, az majd meghallgatja. Az első hírünk ez egy múltból hozott történet, és mivel én fogom felvezetni, ezért tudhatjátok, sejtetitek, hogy ez egy Mac-hez köthető, Macintoshoz köthető dolog. Igazából szerintem beszéltünk már erről, talán Hadnagy, te meséltél Xcode témában erről a hírről, ez talán tavaly augusztusi vagy áprilisi téma volt, ez az XCSSET, milyen jól hangzik. Szóval, hogy ez egy olyan sérülékenység, egy olyan malware vagy vírus, ami megfertőzi az Xcode library-et, és onnantól kezdve meg szépen azon keresztül elkezd szétmászni a rendszerbe, és lehallgat, illetve megfigyel bizonyos dolgokat. Beszéltünk erről, ugye? Talán volt témánk. Jól emlékszem?
Igen.
Hadnagy bólogat, csak ez egy audio-only podcast.
Nem akartam beleszólni, hogy magyarázol. Igen.
Hát de azért kérdezem, hogy válaszolj.
Igen, igen, igen. Antenna, igen. Beszéltünk róla, igen, igen.
Ó, Hadnagy igen mondott. Szóval, hogy te házasság tőte. Vagy nem. Szóval, beszéltünk róla, és...
Te bigámista, te... Vagy nem.
Vagy nem, igen.
Multigámista.
Szóval azért érdekes ez most, mert hogy egyre több olyan helyre beférkőzik ez a malware, ami nekünk annyira nem kellemes, illetve ami újdonság benne, hogy most már az új csipeket is megeszi, megzabálja és támadja, tehát igazából érdemes arra figyelni, hogyha ilyennel fertőzöttek a gépeitek, akkor esetleg ne legyen ez, tehát hogy figyeljétek rá, hogy ez ne legyen. A jelenleg felkapott dolog az, hogy Chrome-ot, illetve Telegram-ot is fertőz, és onnan próbál kinyerni mindenféle adatokat, ami nekünk esetleg kellemetlen lehet. Előtt ugye Skype-ot, Notes-ot, Widget-et és egyebeket is zabált. Hát mindenki figyeljen oda, és figyeljen arra, hogy milyen alkalmazást, hogyan és mint használ. Én arra gondoltam, hogy lehet, hogy nem kéne meket használnom, és átállok a Linux-ra, mert az annyira biztonságos, és nincsenek itt ilyen mindenféle okosságok, de aztán meggyőzte magam, hogy ezt így talán nem kéne. Én azon gondolkodom, hogy lehetne egy olyan rendszert kapni, használni, ami úgy biztonságos. Tehát, hogy én szeretnék már így hátadőlni nyugodtan, hogy ne kelljem azzal foglalkoznom, hogy nekem itt a Mac-en fertőződik, vagy nem, vagy a Windows-on, vagy Linux-on, tehát nekem mindegy, hogy mit használok, amíg Alma van rajta, és meg ezt futtat.
Ameddig Alma van rajta, és meg biztonságos. Értjük.
Hát igen, nem vagyok válogatós, csak nem igazából az, hogy a logó milyen, azt még el tudom engedni, csak hogy meg ezt fusson rajta. Ja, nem, tehát igazából tényleg felhívnám figyelmét mindenkinek, hogy amikor az van, hogy update, akkor mindenképpen update-eljünk, kivéve, hogyha éppen az iOS-ről van szó, és ESZT alkalmazást akarunk használni, ugye ez volt egy kisebb fajta porvihar ebből, egyébként céges környezetben is volt erről szó, hogy a legtöbb cég, tehát nem csak a szülői felügyelet, de a legtöbb céges mobil felügyelet is bekapcsolja azt, hogy már pedig az a privacy tracking, ez ne legyen lehetőség az alkalmazásoknak. Magyarul a céges környezetben lévő iOS készülékeken valószínűleg ugyanígy be van ez kapcsolva a cég által vezérelve, és az ilyen készülékek hát nem igazán fogják az ESZT alkalmazást futtatni, tehát így nekem például a céges készülékem, mert nem elérhető az ESZT alkalmazás, szerencsére van privát készülékem, amin hát szintén nem elérhető az ESZT alkalmazás, úgyhogy, de ott van opcióm kikapcsolni szerencsére. Úgyhogy ja, figyeljetek oda, hogyha esetleg céges eszközötök van only, és ezzel éltek a nagyvilágban, és szeretnétek alkalmazás szintű ESZT-t. Hát, hogy nem lesz egy ideig, mert ugye vannak, akinek van pénze a Pegasusra, és van, akinek nincs, az ESZ-t használja erre. Nem, nyilván nem, biztos, hogy nem. No, de lépjünk tovább. Kicsit egy francia hír van, ez a Petit Potam, de ez mi is volt?
A Petit Potam volt az, a kis apró víziló, egy vízilovacska, mondhatnám úgyis. A művelt franciák nyelvén ugyanis azt jelenti, hogy kis víziló, ami nekem betrappolt a napjaimba, meg úgy egyébként szerintem kb. Mindenkinek a napjaiba a nagyvállalati környezetekben. Egy érdekes támadási technika a Petit Potam, ami arról szól, hogy kihasznál egy olyan funkciót a Windows szerverekben, ami igazából nem sérülékenység. Tehát ez egy feature. Egy olyan funkciót használ ki, amit úgy hívnak, hogy Remote Procedure Call, ez a távoli eljárás hívás. Ennek a segítségével tudnak a számítógépek egymás között a hálózaton kommunikálni, anélkül, hogy ők mondjuk bejelentkeznének egymásba. És hát ennek vannak ilyen belső ilyen végpontjai. Tehát ez úgy néz ki, hogy van egy ilyen egy fogadó egység gyakorlatilag, ez az RPC 10 pécser, és hogyha akarsz egy távoli eljárást futtatni egy másik szerveren, akkor az RPC diszpécsernek megmondod, hogy te ezt és ezt az eljárást akarod futtatni, és akkor ő ellenőrzi a jogosultságokat, meg ilyesmi, hogy létezik-e ez, és akkor ott lefuttatja. És hát ennek valamennyire az RPC-nek van például köze a Printer Nightmare-hez is, de most nem menjünk bele. Ami viszont itt érdekes az, hogy van egy olyan funkció, ami a titkosított file rendszerekkel kapcsolatos, és a titkosított file rendszereknek van egy olyan funkciója, aminek a segítségével ellenőrizni lehet azt, hogy egy file egy adott titkosított file rendszeren elérhető-e, vagy sem. És ezt távoli eljárás hívás segítségével egy Windows szerveren lehet igényelni, hogy nézzál meg, légy szíves, hogy ezt a file-t eléred-e a file rendszereden. Tehát a fő probléma az, hogy meg lehet adni olyan file nevet, ami nem a saját file rendszeren van, hanem egy másik szerver file rendszerén. Tehát azt mondom a szervernek, hogy fiú, nézzál meg, hogy ezt a file-t eléred-e, de az a file nem saját magán van, hanem egy másik szerveren, és akkor ő ráveszi arra a megcélzott szervert, hogy beszélgessen azzal a harmadik szerverrel, amire én irányítom. Nézd, ez a beszélgetés viszont már azonosítás köteles, mert olyan protokollon keresztül próbálja azt a fájlt elérni, a Windows file megosztáson keresztül, ahova be kell neki jelentkeznie. Mivel jelentkezik be? Hát a saját accountjával. Ugyanis tudni kell, hogy az Active Directory környezetben, meg ezekben a céges környezetekben minden számítógépnek is van egy saját felhasználó neve. Ez a gépnév dollárjel. És ebben a doménben ezeknek van saját jelszavuk is. Ezzel tudják saját magukat egymás között azonosítani, és így egymásra beszélgetni, funkciókat elérni, amik azonosítás kötelesek. Szóval ott tartunk, hogy Petit Potam segítségével tudok kérni saját magam azonosítása nélkül egy tetszőleges Windows-os szervertől egy hozzáférést egy távoli szerveren lévő fájlhoz. És amikor ő ezt megpróbálja elérni, akkor ő azonosítja magát a szerver nevében. És a szerver nevében, amikor azonosítja magát, akkor egy olyan protokollt használ, az NTLM V2-es protokollt, ami hát elkapható, hogyha az a szerver, az nem egy valós file szerver, amire én őt irányítom, hanem egy úgynevezett responder, vagy egy relézőszerver, szerver, ami így továbbítani tudja ezt a kérést máshova, akkor ezzel ezt a bejelentkezést, amit ő ott elvégez, én el tudom téríteni, és a saját céljaimra fel tudom használni. És akkor ugye mi ebből itt a probléma? Az jön ebből, hogy általában a szerverek között van olyan szerver is, hogy domain controller. És a domain controller ugye a szervereknek a királya, ő az, aki a doménnek a teljes hálózatnak, Windows-os hálózatnak egy vállalati környezetben, hát parancsol. Ott vannak a szabályok, ott vannak a felhasználók, ott van minden letárolva. Ő az, aki engedélyez és tilt dolgokat. Na most, az Active Directory is egy számítógép, ugye, egy szerver, neki is van számítógép accountja, jelszava is, ő is tudja magát azonosítani, tehát meg lehet azt csinálni a Petit Potammal, hogy kihúzni az Active Directory computer userjének a azonosítóját, ez egy ilyen kriptográfiai kivonat, egy hash, ezt nem lehet visszafejteni, tehát ezzel ezt nem lehet csinálni, hogy hurrá, megvan ez a nagy számsor, és akkor elkezdem visszafejteni, hogy abban majd nekem meg lesz a jelszó, mert nem lesz meg. Amit viszont lehet csinálni vele, az, hogy megpróbálom mindenhova begyömöszkélni. én nekem ezzel telt a múlt hetem, meg még a hétfőm is, hogy így fogtam ezt a hashet, és megpróbáltam mindenhova bedugni, ahova csak be lehet. Megpróbáltam elküldeni egy Relay szoftverrel, NTLM Relay X-nek hívják egyébként, ezzel a szoftverrel elkapni ezt, ugye, sikerült, és továbbítani valami általam irányított helyre, ahova szeretnék bejutni ennek a szervernek a nevében. Ahhez egyébként nekem nem lenne hozzáférésem, úgyhogy hát megpróbáltam hozzáférni fájserekhez. Szerencsére az jól be volt konfigurálva, és nem sikerült. Megpróbáltam hozzáférni adatbázis szerverekhez. Az működött. Tehát hozzá lehet tudtam férni adatbázis szerverekhez az Active Directory computer usernek a nevében. Szerencsére az Active Directory, vagyis a szerencsére, tehát azt tudni kell, hogy az SQL szervereken, főleg a Microsoft SQL szervereken, a computer accountoknak, meg ugye általában az accountoknak nincsen hozzáférés az adatbázisokhoz, csak ha explicit hozzáadjuk őket. Tehát igazából hozzá tudtam férni, de nem tudtam kihasználni. Viszont, ami itt aggasztó, az az, hogy HTTP autentikációra is használható ez a hash. És hogyha ezt tovább relézem, egy olyan szervernek a hálózaton belül, ami beengedi ezt az accountot HTTP-n, akkor elérhetek olyan webes tartalmakat, amikhez egyébként nem lenne jogosultságom. De nagy cucc, most miért akarnék megnézni olyan websájtokat, tehát most mit lehet ezzel csinálni? Na hát, elmondom, mit lehet csinálni vele. Képzeljétek el, hogy van egy olyan szolgáltatás, szintén az Active Directory-s környezetben, hogy a domain controllernek van egy webszervere, amin fut egy úgynevezett certificate, vagy tanúsítvány aláíró szolgáltatás. Azt kell erről tudni, hogy nem csak felhasználó névjelszóval lehet azonosítani magadat egy Windows-os hálózaton, egy ilyen Active Directory környezetben, hanem kiállíthatsz magadnak tanúsítványokat, és a tanúsítvány ki van állítva, és alá van írva egy megfelelő jogosultságú user által, akkor azt tanúsítja, hogy az te vagy. Ha bemutatod, akkor beenged különböző helyekre, és Kerberos azonosítással tudsz elérni dolgokat. Na, és akkor itt jön a sérülékenység lényege, az exploit, a kihasználás lényege, hogy a PetyBotammal ráirányítom a Active Directory-t, vagy ráveszem, hogy azonosítsa már magát, legyen szíves az én szerveremnek, az én szerverem tovább dobja az azonosítást vissza az Active Directory-nak erre a certificate enrollment rendszerére, tehát a tanúsítvány hitelesítőre, generál egy tanúsítványt, és megkéri, hogy írja már alá. És mivel ő az Active Directory user nevében csinálja ezt, ezért gyakorlatilag kiállít az én számomra egy tanúsítványt az ő nevében, aláírva ő általa. Ez olyan, mintha azt mondanám a királynak, hogy figyú, király haver, csináljuk már azt, hogy adsz nekem egy levelet arról, hogy én megtehetek mindent, és ezt így aláírod nekem, jó? Ezt egyébként te akarod. Tehát ezt így létszik, jó? Beszéld meg magaddal. És akkor a király azt mondja, hogy ja, hogy ezt én akarom?
Itt a koronám, jó. Itt a jogarom vidd.
Igen, igen. És akkor tessék, itt van, megírom, mehetsz vele. És onnantól kezdve adta levél a kezedben, hogy hát uraim, a király azt mondta, hogy én a király nevében eljárhatok, és gyakorlatilag egy felhatalmazásom van mindenre. Úgyhogy adjátok ide nekem az összes jaktotokat, meg az összes mindeneteket. Na, szóval ezt úgy hívják az Active Directory környezetben, hogy Kerberos Golden Ticket, vagy Ticket Granting Ticket. A Kerberosnál az azonosítás az ilyen ticketekkel történik, mindegy. Egy a lényeg, egy olyan felhatalmazást szerzel vele, amivel telj hatalmaddal lesz, és le tudod klónozni az teljes Active Directory-t, a teljes vállalati felhasználó adatbázist a jelszavakkal együtt. Teljes domain takeover. Szóval igazából ezzel játszadoztam egész héten. Nem volt könnyű, mert rettenetesen élveztem, de nem volt könnyű, mert például vannak benne nem teljesen triviális dolgok, amiket még soha nem csináltam. Például le kellett futtatnom a Rubeus nevű toolt. Még Rubeus sose használtam. Egy viszonylag jó túl egyébként, jó eszköz, a Kerberos rendszert lehet vele kihasználni. Onnantól, hogy van ez a certifikétem, akkor ezzel tudok gyakorlatilag Kerberos ticketet igényelni, hogyha tehát ez a certifikét segítségével ő kér nekem egy ticketet, és hát a Rubeusról azt kell tudni, hogy azt le kell fordítani. Tehát az nem olyan, hogy a Rubeust, igen, Windows környezetbe kell futtatni, tehát exe file kell, nem tudom, a Linuxomon futtatni, és le kell fordítani, nincs olyan, hogy Rubeus.exe-t letöltöm valahonnan. Eleve egy exe-t nem szívesen töltünk a vállalati környezetben le sehonnan, mert félő, hogy szabadjára engedünk valami pusztító dolgot, Tehát ugye meg kell nézni a forráskódot, és akkor azt le kell fordítani. Úgyhogy életemben először telepítettem egy Visual Studiót, és onnan azon keresztül GitHubról a forráskódját leszettem ennek Rubiusnak, és akkor azt le kellett fordítanom gyakorlatilag, abból kellett csinálnom egy exét, és ezzel az exével tudtam végül ezt a dolgot kihasználni, írni róla egy riportot. Nagyon jó volt, őszintén szólva, kicsit olyan érzésem volt, mint amikor az ember csinál egy offszeg vizsgát. Tehát így ment az idő, tudtam, hogy várják a válaszokat, hogy ez most sérülékeny, nem sérülékeny, mit kell csinálni, hogyan lehet elhárítani, és meg kellett ismerkedni a teljes rendszer összes komponensével, és kipróbálgatni, hogy mi az, amit ki lehet használni, és mi az, amit nem. És a végén tényleg előállt egyébként a Golden Ticket, és valamiért nem sikerült kihasználni tökéletesen. Tehát nem fogadták el a Golden Ticketet. Mondjuk úgy, hogy egyszerű userként tudtam csak használni, nem teljesen értem, hogy miért, de minden esetre sikerült befoltozni egyébként a sérülékenységet. A befoltozás az annyiból áll amúgy, hogy ezt a webes dolgot, ezt a webes enrollment részt, ahol az Active Directory Certificate Signing rendszer van, ezt a domain controllernek, az adminjának úgy kell bekonfigurálnia, hogy vagy ne lehessen NTLM azonosítást végezni rajta, vagy valami advanced dolgot bekapcsol, vagy advanced protection bekapcsolja, ezt így hívják. Nem vagyok AD admin, tehát én kihasználni tudom ezeket, nem pedig konfigurálni, úgyhogy nem tudom egész pontosan mi, de a cikkben, a linkben, amit mellékelünk a show notes-ban, ott lesz a Microsoftnak is ajánlása erről, meg többeknek is ajánlása, tehát érdemes elolvasni. És amit még érdemes tudni az, hogy eleve ezt a webes dolgot, ezt a webes certificate signing dolgot, ezt érdemes kikapcsolni. Tehát ezt is javasolja a Microsoft, meg úgy az NTLM azonosításnak a teljes kivezetését, mert már egy eléggé elapult dolog, de ja, hát nem tudom, van kérdésetek ezzel kapcsolatban? Nagyon-nagyon eldaráltam, bocsánat, csak így be vagyok teljesen lelkesedve, mert amúgy marhára élveztem ezt az egészet.
Olyan szinten eldaráltad, hogy a szóvicceimet is elfelejtettem, ami időközben szembe jutott. Ja nem, az egyik az megvan, hogy most, hogy telepítettél Visual Studiót, akkor mondhatni, hogy a gépednek már van vizuális memóriája. Nincs reakció. Akkor elmondom a másikat.
Még nem konfigoltam fel a padot, hogy ilyenkor bejátszottod egy ilyen tücsök ciripelést, hogy így...
Ugye azt mondjuk, hogy ha valakit nagy megtiszteltetés ér egy városban, hogy díszpolgár avatják, és hogyha ez Pécsen történik, akkor az díszpécsed lesz. Nem? Ez se?
Jó, ez jó, ez tetszik, de ha
hadd nagy van kérdésed. Mármint nem hozzám, nincs ához. Azt nem dédoszoltuk Adolinak az agyát. Akkor lépjünk egyel tovább. Beszéltünk szerintem hasonló hírről, amikor vonatokat hackkeltek, vagy valamilyen szinten vasúthoz köthető dolgot, és Stinja hozott egy kellemes infót arról, hogy van újabb fejlemény Irániában.
Nem az én nagyom lett dédoszolva, szerintem már, bocs.
Szerintem túl sokáig Irán, tartottad.
Mindig az irónia. Igen. Itt eszembe.
Meg túl sokáig tartott.
Irán az ilyen ironikus.
Túl sokáig tartottad vissza a szóviccet, és ott elég nagy pusztítást tud végezni olyankor.
Igen, kell egy ilyen szóvicc közbeékelős hang, hogy kimondhassuk ezeket a dolgokat. Szóval Irán, malware, Viper, új, és valami mögött volt. Ez a hír.
Ja, arról beszéltünk, hogy az iráni vasúttársaságnak a kijelzőit eltérítették, illetve hát átírták, és olyan információk jelentek meg rajta, hogy járatok késnek, nem indulnak, elmaradnak, vagy hát így egy törlésre kerülnek, és a telefonszám, amin érdeklődni lehetett a részletekről, az a helyi Supreme vezetőnek, vagy legnagyobb vezetőnek, valamilyen Ayatollahnak a száma volt, az ő irodájának a száma, mint kiderült, nem a privát száma, hanem az ő irodájának a száma. Mindenesetre hát elég sokan oda telefonáltak, és egy kisebb káoszt okozott, és az is a hírben volt, hogy előtte nem sokkal aznap még néhány járat, tehát így a vonatok eltűntek a kijelzőkről, meg nem azokról a kijelzőkről, hanem az irányító rendszerekből, meg hát a számítógépekkel is voltak gondok, és hogy vizsgálják ugye, hogy mi történt, nem tudták ezt nem tudták ezt attribútálni egyetlen nation state aktorra sem, meg úgy sehova, és abban maradtunk, hogy ez, ha lesz valami hír, akkor visszatérünk rá, és ugye most volt hír, úgyhogy gyorsan elmondanám, hogy úgy tűnik, hogy egy új Viper malware okozta ezt. A Viper malverekre azt kell tudni, hogy azok ilyen szándékosan szabotásra kifejlesztett malverek. Tehát ugye vannak azok a ransomware-ek, amik azt csinálják, hogy titkosítanak, és akkor fizes, meg zsarolnak. És vannak a Viperek, mint például NotPetya volt annak idején, hogy azokból nem tud visszaállítani. Tehát azok inkább pusztításra lettek kihegyezve. Hiába fizetsz, egyébként esélyed sincs fizetni, egyszerűen nem fog menni. Azok ezek ilyen rombolásra készített szoftverek, tehát ott nem lehet visszaállítani a kárt, amit okoznak. Ennek a neve, ami ezt az iráni vasútársaságot sújtotta, a Meteor lett, tehát ez a neve, hogy Meteor. Hát tudod, mint amikor becsapódik egy meteor, akkor ott se sok minden marad azért a kráteren kívül. Hát, Medveor. Eszembe jutott egyébként, csak elfelejtettem mondani, majd a show notes, nem show notes, hanem majd a logbookban hallgassátok meg, hogy jön a képbe egy kutyafajta, amiről mindig arra asszociálok, hogy labdaor. Na de, visszatérve a medveorra, vagyis a meteorra.
Hát azért attól függ, mekkora meteor.
Megvizsgálták a kódot, és azt találták, hogy ez egy nagyon bizarr kódkeverék, mindenféle cucc van benne. Tehát így tényleg nem egy nagyon egyszerre megírt dolog, hanem egy ilyen open source toolok és különböző régi exploitok és bat fájlok keveréke. Voltak benne kereskedelmi komponensek, RAR tömörítő, meg mindenféle ilyesmi, és úgy nézett ki a támadás, hogy sikerült kompromitálni a teljes domaint, érdekes módon, kapcsolódik lazában ehhez a Petit Potamhoz, tehát sikerült a teljes domaint kompromitálni a hálózaton, és akkor onnantól kezdve, hogy a domain kontrollert ugye megszerezték, onnantól kezdve egy olyan komponenst támadtak, vagy használtak ki, aminek az a neve, hogy Group Policy Object. A Group Policy azok olyan, hát azok olyan szabályrendszerek, illetve olyan funkcionalitások, amiket a domain controllerről le lehet küldeni a domainben lévő gépekre. Lehet leküldeni mindenféle beállítások változtatásait, mindenféle szabályokat, meg programokat lehet ezen keresztül telepíteni, és igen, programokat telepítettek ők bizony. A gépekre ilyen bat-fájlok tömkelegét, amik különböző funkciókat láttak el, és inicializáltak, és az lett a vége, hogy a gépnek a fájlrendszerét titkosította, a master boot rekordot érvénytelenné tette, így a gépeket gyakorlatilag használhatatlanná tették, és az elemzésben még az is olvasható, hogy úgy tűnik, hogy a támadóknak már volt tapasztalata arról, hogy milyen hálózaton fognak dolgozni. Tehát volt előzetes értesülésük arról, tehát egy hírszerzési információjuk, nem lehet tudni, hogy milyen volt a domain controller infrastruktúra, tehát a domain infrastruktúra, milyen backup szisztemet használtak, itt például kitért rá, hogy a VM rendszerét használták. Feltételezhetően tehát, hogy volt egy ezt megelőző ilyen felderítési fázisa ennek a dolognak, és sikerült ezt teljesen a radar alatt elvégezniük, hiszen a Threat Intel nem jelezte. Úgyhogy így úgy tűnik, hogy a kiberespionázs az működött elég jól.
Na de nem csak a vonatoknál vannak issuk, meg riszkek. Szerintem elég hangos volt az internet attól, hogy megint támadnak kórházakat, illetve hát ez is egy konstans felület, ahol lehet játszani és dobálozni a kiberbombákat. És van egy olyan kórházi rendszer, amit sok esetben ilyen pénztáraknál is látunk, ez az ilyen cső posta megoldás. Na most az, amíg a Tesco-ban a kasszából viszik a pénzt a központba, addig kevésbé tud fájó lenni, bár nyilván ott is, de a kórházban nem csak erre használják, ezt a Pneumatic Tube System, vagy PTS, és PTSD alakulhat ki az emberbe ettől, tehát így fordítják, és ezeket a rendszereket egy vezérlő, vagy hát ennek a gyártónak a rendszereit egy Nexus Control Panel nevű eszköz vezérli, és hát ebben találtak sérülékenységet, igazából 9-et eddig. köztük olyat, ami hát kb. Mindent is lehet, lehetővé tesz. De hogy miért érdekes ez, vagy miért fontos ez, hogy a kórházakban ezeket a rendszereket, vagy ezeket a csőpostákat arra használják, hogy a különböző mintavételeket, vagy ilyen leleteket, meg akár szerves, vagy akár ilyen dokumentum jellegű adatokat, vagy információkat küldjenek. Például a laborba nem kicskocsin kézbe leviszik egyesével az egyes vérmintákat, ilyesmit, hanem ezzel a rendszerrel küldik oda. Na most, hogyha ez összekeveredik, vagy nem megfelelő helyre megy, vagy hát mondjuk zárt rendszer, tehát igazából a kórházon belül megtalálható, de ugye lassítja a kórházi ellátást, lassítja a dolgokat.
Tudnak ütközni a minták. Az egy fontos dolog, hogyha nem jó az irányítás, és összezavarodik, akkor tudnak ütközni a minták, és ezért adatvesztés van. Fizikai adatvesztés a leletek, vagy tehát a minták kapcsán, most nem tudom, így értelmesebben mondani, bocsánat, de igen.
Igen, tehát hogyha összetűznek ezek a kis csövek, vagy mondjuk másik laborba érkeznek, akkor ugye a labor nem tudja, mit kezdjen vele, vagy tudja, és éppen elvégzi, de nem arra vágytunk, nem arra volt szükségünk, szóval igen, ez nagyon fontos, és mondhatni szerves részét képezi az egészségügynek, és ezért fontos az, hogy ezek biztonságban legyenek. Na most, amit lehet velük csinálni, tehát ami hiba van bennük, vagy sérülékenység, azok között például van olyan, ami ilyen hardcode-olt jelszó, tehát hogy ha ezt valaki egyszer kitalálja, akkor ugye nagyjából 3000 kórháznak az eszközeit tudja így irányítani vele. Van privilégium eszkaláció, memory corruption, stb. Tehát mondhatni mindent meg lehet velük csinálni. Ezt egyébként a Black Hat konferencián mutatták be, és hát mindenkit sokkolt a dolog, és mindenki teljesen meg van rémülve. Arról nem beszélve, hogy természetesen ranzomolható is, tehát hogyha éppen arról van szó, akkor lehet zsarolni a kórházat ezzel. Úgyhogy hát a gyártó ez a Swiss Slog, és ők azt nyilatkozták, hogy természetesen nagyon-nagyon fontos nekik a biztonság, és ki elkezdték róla utolni a megoldásokat rá, úgyhogy talán lesz megoldás. De ez is egy olyan kicsit olyan dolog, mint az ATM Security, hogy így nekem ez egy ilyen black box. Tehát hogy tudtam, hogy vannak ilyen rendszerek, de hát úgy gondoltam, hogy ez így működik és biztonságos, és eszembe nem jutott volna ezeket hackkelni, vagy azon gondolkodni, hogy hogyan lehet hackkelni, és ugye az e-havi Patronon lévő VIP adásunkban beszélgettünk kicsit arról Balázs Zoltánnal, hogy is van ez az IT biztonság az ATM-ek részén. Nem mentünk nagyon mélyen bele, de azért egy-két sztorit mesélt, úgyhogy hallgassátok, illetve hát aki nem, az majd jövő hónapban hallgatja. Viszont vannak ATM-es hívek, úgyhogy hadd nagy, mesélj nekünk erről az érdekességről.
Igen, amit én hoztam magammal, az ilyen kicsit szívem csücske, mert bár ATM-ekhez kapcsolódott, de gyakorlatilag NFC-s törésről van szó. És aki ismer engem, az tudja, hogy nagyjából azért ez közel áll a szívemhez, és a hírek közül is szoktam, hogyha tudok mindig ilyesmit hozni, ami vagy NFC-vel, vagy bármelyik fajta másik típusú ilyen adott kapcsolati módszerrel, vagy valamihez köthető, vagy flowhoz.
De ugye nem ismer senki téged, nem vigyázunk az azonosságodra, úgyhogy mi tudhatjuk
igen,
rólad ezt.
Igen, de a hírek alapján, nem, a hírek alapján azért már itt volt jó pár ilyen sztorink. És hát, bár nagyon jó a vippadás, majd tényleg hallgassátok meg, bár attól egy kicsit elrugaszkodva azért, tehát ATM-et ha a hagyományos értelemben ugye hogy törtünk? Hát egyrészt fegyverre, másrészt teherautóra kötött lánccal, vagy kötéllel. Harmadrészt voltak még ilyen mindenfajta robbangatos szituk, de manapság mondja, előbb Antana is mondta a kórházi rendszerek kapcsán, az ember már azt gondolná, hogy amióta festékpatron van, meg amióta 62 darab biztonsági őr van mellette, meg akkor most már így biztonságban, és hát egy ATM-et mégsem lehet törni. Hát aztán mégis. Az a kutató, aki ezt az újfajta törés kieszközölte, vagy hát legalábbis le tudta futatni, gyakorlatilag szintén azon gondolkodott, hogy hát van ez a hiper-szuper módon fizikailag biztosított környezet, ugye, mert ez az ATM-eket általában 62 kamera védi, biztonsági őrök tömkelege rohangál mellette az nyitvatartási időkben van, hogy még azon túl is, stb. És hát nem nagyon tudta, hogy mi lenne a jó flow arra, hogy ebből az ATM-ből mégiscsak pénzt lehessen kicsalni. És tekintettel arra, hogy egyébként eleve kutatója ennek a témának, és azon dolgozott, hogy a hozzá megküldött ATM-eket megvizsgálja és biztonságosát tegye, utána nézett annak, hogy gyakorlatilag, hogyha egyébként az ATM-et ugye érintősen akarjuk használni, akkor milyen adatflók vannak, milyen adatkapcsolatok jönnek létre, és azokat hogyan lehet esetleg felhasználni a gép ellen, és hát így esett a figyelme gyakorlatilag a NFC-s technológiára, és azon belül is igazából egy bizonyos fajta adatlopásos adatcserés kommunikációra, ugyanis gyakorlatilag képes volt arra, hogy androidos platformra leprogramozzon egy olyan alkalmazást, amit felhasználva egyébként a gép úgy vette, mintha különböző a bankkártya által is biztosított adatokat kapna meg, és ezáltal képes volt arra, hogy a gépekből ő pénzt vegyen ki. Na most természetesen ahhoz, hogy oda megfelelő kombináció adatokat be tudja adni, ahhoz azért szükséges volt kártyaadatokra, amit valahonnan máshonnan azért meg kell szerezni, de azért valljuk be az őszintét, amikor ATM törésről van szó, akkor nem feltétlenül azon szoktunk gondolkodni, hogy honnan szerezzünk kártyaadatokat, mert a legtöbb esetben, ha valaki ATM-et próbál törni, akkor ez már rendelkezésre áll, hanem maga a fizikai kapcsolat, a kommunikációs kapcsolatnak a megléte az, ami ugye szükséges. Itt, ami nagyon érdekes ebbe a technikába, az, hogy gyakorlatilag mindezt a mobiltelefonnal úgy lehet végrehajtani, hogy ha állsz az ATM előtt, akkor mondjuk a biztonsági őr ott áll a seggedbe, akkor sem fogja észrevenni, hogy csaltál. És ugye gyakorlatilag ezzel a fizikai védelemnek egy olyan, és a kamerarendszeren is effektíve, de molyolhatsz a telefonodon, hány olyan felvétel készül, amikor pénzfelvétel közben az ember molyol a telefonjában, vagy valamit csinál, és senki nem látja igazából. És most te oda nyomsz egy, még oda is nyomsz egy plastik kártyát, egy teljesen más, a sajátodat, vagy bármi mást oda nyomsz, és közben a flót meg gyakorlatilag egy másikkal lefeded, effektíve tényleg a kutya észre nem veszi. Ezeknek az automatáknak a programjában van egy buffer overflow, amit gyakorlatilag ki lehet ezzel használni, és a túlcsodulást előidézve utána a gépnek a memóriáját megfertőzve lehet egyébként ezt a technikát, alkalmazva ezt a sérülékenységet kihasználni. Ami érdekes a hírben még az, hogy egyébként emberünk ezt már több mint egy éve megtalálta. Szóval minden gyártónak, ugye kapott egy tilalmat, hogy akkor ezt nem publikálhatja, miért nem publikálhatja, stb. És ennek ellenére továbbra is fennáll a sérülékenység, és senki nem csinál semmit. Úgyhogy most így szépen fokozatosan elkezdte a technikai részleteket így kiszivárogtatni, és ezért hoztam magammal, mert egyrészt azt gondolom, hogy kezdünk tényleg abba az irányba elmenni, hogyha találunk egy sérülékenységet, ha már nem is adnak érte fejpénzt, meg nincsen bug bounty kiírva rá, és még becsületesek is vagyunk, és bejelentjük, egyre kevésbé foglalkoznak vele egy gyártók. És bocsánat, most erre azt mondom, hogy IT gyártók még csak-csak, de ugye egyébként a nagy tömeg, és akkor megint visszacsatolok egy kicsit az előbbi kórházi rendszerre, tehát a nagy tömeg és másfajta gyártók nem annyira foglalkoznak még ezzel. Illetve ami szintén érdekes, hogy gyakorlatilag minek kell majd vajon történnie ahhoz, hogy ezek a gyártók neki eljönnek és foglalkoznak ez, és ezt a sérülékenységet megpróbálják megoldani, mert amikor ő egyébként ezt megtalálta, mert akkor is egy úgymond régi típusú problémáról volt szó, szóval, hát azért gyakorlatilag ez az érintéses pénzkivétel azért már nem most jött be az életünkbe. És ugye még itt Magyarországon csak-csak mondjuk pár évre tekint vissza a technológia, de azért összességében már nem, és tovább megyek, hogyha az ATM-eknél ez gyakorlatilag így megvalósítható, ugye jó pénz kiadó automata, de gondoljuk meg azt, hogy hány helyen használunk még NFC-s chipsetes kártyaolvasós fizetési rendszert, és hogy mire lehet innentől kezdve ugye bárhol máshol használni még.
Hát bármiha is.
Ez érdekes, amit mondasz amúgy, mert én akkor a boomer vagyok, hogy én most a napokban, hát jó a napokban, tehát így a hetekben csodálkoztam rá, hogy így egyébként itt van ilyen érintős kártyaolvasó is az automatán, tehát lehet, hogy nem kéne a bankautomatánál bedugni a kártyát? Nem, hogy nem, az most már nem kötelező, hanem lehet úgy is, hogy csak így odaérintem. De még nem mertem kipróbálni, mert úgy voltam vele, hogy biztos inkább azért van ott az a slot, hogy oda betegyem a kártyát, az a tuti, és szoktam, igen, én például jellemzően azzal kezdem, amikor egy automat eljállok, hogy a telefonomat előveszem és megnézem, egy, hogy mondjuk ha Revolutot használok, akkor például van-e annyi az én, hogy ki tudok venni belőle, amennyit akarok, vagy kell rá tennem. Vagy másik az, hogyha van olyan bankkártyám, amit nagyon ritkán használok. És ezért nem is tudom fejből a PIN kódját, hanem az a password safe-ben van, jó alaposan letitkosítva, és akkor a mobilt előveszem, és azonosítom magam mindenféle módokon, és akkor meg tudom nézni, hogy mi a PIN kódja annak a kártyának, mert nem írom rá a kártyára a PIN kódot.
Ugye ez egy érdekes dolog, tudatosak vagyunk, vagy nem, és aztán végül a tudatosságunk tud a halálba is taszítani minket, ez is egy furi dolog, nem? Mert hogy nem érinted a kártyát, hanem bedugod, és egyébként a legtöbb ATM-es automatánál az eddigi csalások, ugye a kártyamásolásos csalások, ahol elvitték a bankkártya adatokat, abból álltak, hogy gyakorlatilag ezeket a bedugó nyílásokat ugye klónozták le, építettek hozzá, stb. És valamiért azt gondoljuk, hogy az a biztonságosabb, holott az sem. Tehát nem tudom, de gondolom a vipadásunkban erről sokkal több szó esik, vagy legalábbis érdekesebb sztorik, viszont tényleg ebben azért benne van az, hogy gyakorlatilag lassan 10 éves problémáról van szó. És az emberünk ugye több mint egy éve fedezte fel, és ennek ennél nem történik semmi.
Én igazából arra vágynék, hogyha bankok adnának, mert nem a város, hanem hogyha a bank intézmények adnának ki mindenféle okítást ez ügyben, mert oké, hogy mit elmondjuk, meg nagyjából tudatosak vagyunk, de azért sok esetben vannak olyan helyzetek, amikor akár nagyszüleink, szüleink vagy kevésbé információbiztonságban vagy privacy-ben tudatos felhasználók kerülnek ezzel kapcsolatba, sőt, általában ők elég nagy számban kerülnek kapcsolatba a bankrendszerrel vagy a bankokkal, és ez mindig egy olyan felület, ahol szerintem, ha a pénzintézet hívja fel a figyelmedet fel, akkor jobban figyelsz. Ti találkoztatok ilyennel, akár szórólap szinten, vagy e-mailben bármit, tehát ilyen tájékoztatást kaptatok a bankjaitoktól?
Képzeld el, hogy én kaptam ilyen e-mailt, és meg is lepődtem rajta, mert nagyon szépen összefoglalták. És tudom, hogy nem annyira a mi hallgatóinknak téma, hanem inkább a kibertámadásnak, úgyhogy most mi leszünk a kibertámadás, ők most úgy sincsenek itt, és egyébként sem tudnak most közbeszólni. Úgyhogy gyorsan a babérjaikra törünk, és beolvasok egy e-mailt, amit kaptam a banktól, az egyik banktól, egyik magyar banktól. Következő az üzenet: kedves ügyfelünk, ügyeljen banki adatainak védelmére, mert csalók banki ügyintézőnek vagy befektetési tanácsadónak adják ki magukat, és hívnak fel ügyfeleket. Fokozottan figyeljen a következőkre. Na, mit gondoltak, mikre kell figyelni?
Nem tudom, viszont, hogyha a kibertámadás babérét ürünk ezzel a levéllel, akkor az egy babérlevél.
És koszorú is lesz belőle. Babér. Zöld babér koszorú.
A fejedre a végére.
Ja. Na jó, akkor elárulom a titkokat. Ne adja ki a teljes kártyaszámát. De ne adja ki a bankkártyaszámának a középső részét sem. Ez kicsit egyébként én elgondolkodhatott arra, hogy volt egyszer egy ilyen matek feladvány, hogy a favágó egész, nem, a favágó a télen az erdőben dolgozott, és vágta a fát, és akkor a szövegértési kérdés az volt hozzá, hogy a favágó a tél elején az erdőben dolgozott, és aki azt mondta rá, hogy igen, annak nem fogadták el a válaszát, mert az egész télen ott dolgozott, és akkor itt ugye jött egy vita, hogy igazából, ha egész télen ott dolgozott, akkor a tél elején is ott dolgozott, de most ne térjünk el annyira a tárgytól, tehát ne adja ki a teljes kártyaszámát, és ne adja ki a bankkártyaszámának középső részét sem. Én ezt kiegészíteném azzal, hogy a bankkártyaszámának az első néhány számjegyét és az utolsó néhány számjegyét se adja ki a középső része mellett. Aztán a bankkártya lejárati idejét se adjuk ki. Ne adjuk ki a bankkártya hátoldalán található biztonsági kódját, azt a 3 jegyűt.
Vagy az elején, mert ugye most már sok bankkártyának nem a hátulján van, igen.
Így van. Aztán ne adjuk ki az elektronikus csatorna jelszavát és azonosítóját egyszerre. Tehát külön-külön ki lehet adni. Ez egy kicsit azért érdekes, hogy ezt mondják, hogy így egyszerre, mert mi van, ha felhívnak kétszer? Na mindegy. Ne engedjen telepíteni semmilyen alkalmazást mobileszközére vagy számítógépére. Na ez például már nagyon fontos. Mert ugye hallottunk elég sok hírt arról, hogy úgy vettek le embereket jó sok pénzzel, hogy feltelepítettek velük mindenféle távvezérlő programokat, majd megemlítünk néhányat, és akkor azon keresztül gyakorlatilag beléptették őket a netbankba, és aztán megcsinálták az átutalást saját maguk a támadók. Ne adja ki a tranzakcióhoz tartozó SMS megerősítő kódot. Hát ez a klasszikus kétfaktoros történet. Mindig ellenőrizze a kedvezményezettet, és ne hagyja jóvá automatikusan a tranzakciókat, ha a mobiltelefonján megjelenik egy jóváhagyási kérés. Ez érdekes, egyébként erre nem gondoltam, hogy ilyen történhet. De ha jobban belegondolok, simán lehet.
Hát, hogyne, sőt, igazából, amit én szoktam, akár ilyen, főleg ilyen második vagy kétfaktoros autentikáció, hogy van egy alkalmazás, és az órámon megjelenik egy request, és csak azonnal nyomok rá, tehát nem nézem meg. És ilyen van a bank esetében is, és igen, ez egy nagyon jó ötlet, hogy nézzük meg, hogy ki. Mert ugye indítottad egy, mit tudom én, 2000 forintos utalást, de mondjuk nem erről jön az autentikáció, hanem mondjuk a 100 000-ről, azért az kicsit más.
Bocsi, csak egy pillanatra, ha nem haragszotok, én vissza kanalaznék erre a bankkártya számra, mert hogy miért fontos, hogy a közepét ne ad ki. Az első 6 karakter az a bankot azonosítja, és így tök mindegy, hogy mi újság van vele. A 7. karaktertől van az, ami már az ügyfelet azonosítja, és az, hogy egyáltalán az milyen típusúhoz tartozik, stb. Tehát valószínűleg ezért írták, mert az eleje az olyan, tehát ha azt kiadod, az még úgy nem azt mondom, hogy mindegy, de azért nagyjából majdnem a 6.
Másrészt nagyon sok esetben úgy van maszkolva, tehát hogyha mondjuk valahol rögzíted a bankkártyádat, mondjuk egy böngészőbe elmented, akkor pont, hogy a közepe van kimaszkolva, és ezért ne ad ki a közepét. Mert az elejét, végét azt megszerzi mondjuk egy másik fajta reachből, mondjuk egy ilyen addonból, vagy valami a böngészőbe elmentett ilyen formkitöltő cuccból, és hát igen, a közepét meg ne add ki, mert akkor ő mercseli szépen, és akkor megvan a teljes szám.
Mennyire igazatok
van? Ezért van így külön, és a tetejében az utolsó szám, a 11-12 környékétől, szóval meg a legtöbbször a magához a kibocsátó bankhoz, és esetleg a banknak a fiókjához, címéhez kapcsolódó mindenfajta karakterek. Tehát pont a közepe a lényeg a bankkártya számnak, hogy az, tehát hogy az jelöl téged, most bármilyen bután hangzik, de hogy így igen. Tehát ezért valószínűleg ezért tanácsoltak, és most nem megvédem a levélküldő bankot, de hogy ez a logika mögötte.
Meg
nem, most az logikus.
PCI DSS-es előírás egyébként, úgyhogy kell.
Meg most jutott eszembe az, hogy na, hol szokott még látható lenni a utolsó 4 számjegy? Minden egyes tranzakciónál, amit a boltokban végzünk, a bizonylaton. Tehát ugye kéri a bankszámla bizonylat, vagy a bankkártyás fizetés bizonylatát, és akkor nem kérjük, és akkor a boltban ott vagy kidobják, vagy leesik a földre, vagy bármi. Szóval igen. Így már összerakható, tehát ugye az eleje az azonosítja a kártyatípust, meg a kibocsátót, a közepe az ugye ki van maszkolva a papíron, és az utolsó 4 számjegy meg ott van a papíron, úgyhogy csak meg kell kérdezni a közepét. Oké. Köszönöm. Aztán a következő szekció az üzenetben az az, hogy elmondják nekünk, hogy milyen hamis ügyekben telefonálhatnak csalók. De itt arról szól, hogy felhívnak minket általában. Leggyakoribb az, hogy gyanús tranzakció miatt tiltották a kártyáját. Tehát ha engem felhívnának ezzel, nagy valószínűséggel ugye nem hinném el, hiszen napi rendszerességgel használom a bankkártyáimat, és azonnal feltűnne, hogyha nem megy át egy tranzakció, de biztos, hogy van, aki ettől megijed és elhiszi, vagy belső csalókra hívják fel a figyelmet, vagy kecsegtetően jó befektetési tanáccsal szolgálnak. Ez érdekes. Mert engem azért már hívtak fel hivatalosan bankból azzal, hogy ők most ajánljanak nekem valami rettenetesen jó dolgot.
Engem is. De eddig se volt sose nagyon jó ajánlat, de nem azért, mert az csalók voltak, hanem mert a bank sem. De igen. Tehát ez a felütése mostanában egyre több hívás kezdődik, mert mostanában mintha az ügyfélszerzés jobban fókuszba került volna.
Igen.
Vagy megtartás, vagy nem tudom.
Igen, igen, meg így a termék palettának a bővítése. Tehát, hogy oké, van egy ilyened, akkor legyen még hozzá egy olyanod. Meg van egy bankszámlám, amihez nincs kártya, és akkor rendszeresen felhívnak azzal, hogy most akciós a bankkártya. És akkor ha most, és csak most, akkor megkapom a bankkártyát egy évig, úgyhogy nem kell érte fizetni. De nem kell, köszönöm. És ezt nehezen értik meg. Na mindegy, tehát azért ez is érdekes, hogy itt azért akciókkal felhívnak a bankból is. Legitim hívások. Tehát érdekes. Hogyan lehet felismerni azt, de nem, bocsánat, még valami, és ez nagyon fontos, hogy több esetben rákérdeznek az egyenlegre, ami a számlán van, legalább a nagyságrendre. Tehát, hogy egyeztessük már, legyen szíves azt, hogy nagyságrendileg mekkora összeg van a számláján. És akkor, ha elég nagy, akkor ugye fel tudják ez alapján mérni azt, hogy érdemes-e tovább támadni, mekkora összeget tudnak majd esetleg megszerezni. Ha azt mondom nekik, hogy hát így hó vége van, és még 3 zsemlére elegendő összeg van, de már az is a hitelkeretből megy, akkor nem valószínű, hogy tovább fognak erősködni. De hogyha egy óriási nagy számot mondunk, 7-8 számjegyből, akkor lehetséges, hogy vérszemet kapnak, és felkerülünk a célzottak, a céltáblára gyakorlatilag.
Ugye, nagyon bonyolult az egyébként manapság már a weboldalon, a banki felületekkel, a phishing kampányokkal, vagy a smishinggel, vagy bármivel együtt ugye beazonosítani, hogy mikor beszélhetünk valójában csalókkal, és mikor van arról szó, hogy tényleg a saját bankunk, vagy a saját számlavezetőnk hív minket. És hát ennek ugye jó pár jelét elmondta már most Ninja is, de ami nagyon fontos az, hogy bármilyen ügyintézővel beszélünk, tehát bár eleve legyen nekünk gyanús az, hogyha az elején nem azonosítottak minket. Tehát ha nem estünk szó, mindig van egy szokásos procedúra a banki ügyintézésnél, és hogyha ez így nem volt meg, akkor már legyen döns, és ilyen feltételesen kezeljük az egész hívást. Ugye ez vonatkozik arra, hogyha nem mutatkozott be egyébként az ügyintéző. Tehát ha ő nem mondja el, hogy honnan telefonál, meg nem mondja el, tehát hogy ki ő, és hogy melyik intézménytől telefonál, akkor megint legyen gyanús, mert hogy bárki hív minket bármilyen jó ajánlattal, tehát ezzel kezdi, hogyha valódi ajánlatról van szó. Aztán ami nagyon érdekes, hogy ugye a levélben is és írták, és a nincs is megemlítette, hogy arra kérhetnek minket, hogy telepítsünk ezt meg azt a gépre. Tehát nem. És ez tényleg erre kritikusan ügyeljünk mindannyian, mert előfordulhat az, hogy a rossz helyre kattintottunk egy weboldalon, valami esetleg vírus vagy bármi formájában lecsattok a gépre, de azért alapvetően a vírusírtók ezeket már meg szokták fogni. Viszont, ha mi kimondottan telepítünk valamit, ami után majd ők csatlakozni akarnak, akkor az egy másik szituáció, és arra kell nagyon figyelnünk, hogy ez jogilag is másik szituáció. Tehát, ha mi feltelepítjük azt a programot, amivel utána minket képesek lesznek kihasználni, és megadjuk a lehetőséget rá, akkor onnantól kezdve mi már felelősök vagyunk, mert mi voltunk, most így mondom, felelőtlenek, vagy figyelmetlenek az ügy kapcsán.
Önként telepítettük fel, tehát önként nyitottuk így, ki az ajtót.
Így. Tehát ez már jogilag is egy másik helyzet, és addig, amíg az alapvetően internetes csalásokkal mindennel kapcsolatban a Nemzetközi Bankszövetség egyébként előírásai alapján a bankok úgy járnak el, hogy megtörténik a bejelentés, letiltják a kártyát, de az eseteknek a 98%-ába a bank automatán visszautalja a pénzt, és majd a két bank egymás között lerendezi, hogy akkor mi történt. Addig, hogyha már egy ilyen szoftver telepítés benne van, akkor már nekünk kell bizonyítani azt, hogy nem minket átvertek. És ugye ennek már teljesen más a kinézete, hogy akkor tényleg mit tudunk tenni, és egyáltalán mit leszünk képesek bizonyítani, mert ez a másik, hogy azért a saját gépekről, legalábbis én saját gépről bankolok, nem cégesről, de a saját gépeken nem biztos, hogy a felhasználóknak a szeparálása, a logolás, meg minden úgy van beállítva, hogy képesek leszünk bizonyítani azt, hogy minket tényleg kényszerítettek erre, és időbélyeggel ellátva mutatni, hogy akkor telepítettem, amikor ez a hívás volt erről a számról, és így valóban ez az egész így van, és nem, tehát nem segítettem a munkáját, és nem, nehogy Isten, esetleg én akarok visszaélni vele, és átverni a bankomat. Mert ugye ez a másik vége. És ugye ebből a helyzetből azért ezt már érezzük mindannyian, hogy ez egy kicsit ilyen vert malac helyzet, tehát innen már azért nagyon nehéz azt bebizonyítani, hogy áldozatok mi vagyunk, és nem mi próbálunk valamilyen fajta csalást elkövetni éppen. Úgyhogy nagyon fontos tényleg, hogy mindig figyeljünk oda, és ahogy a Ninja által felolvasott levélben is, ha bankunk ír nekünk, teljesen mindegy, hogy e-mailt, papíralapon, SMS-be, vagy bármi, hogy valamilyen fajta az ő nevéhez köthető csalás van folyamatban, furcsa e-mailek jönnek, furcsa megkeresések, vegyük a fáradtságot és olvassuk végig, mert azért általánoságban elmondható, hogy az ilyen kiküldött tájékoztatókban mindig van egy vagy kettő olyan pont, amire mi nem gondoltunk volna magunktól. Tehát nagyon fontos, mert nem, tehát ez a világ már annyira gyorsan változik, és annyira újfajta támadások vannak, hogy gyakorlatilag nekünk, akik egyébként ebbe dolgozunk, is sokszor van újdonság. Jó, tehát figyeljünk oda, legyünk körültekintőek, higgyétek el, bármelyikünknek az életét tudja keresztbe verni egy olyan ügy, amikor a számlára eltűnik az összes pénz. És ezt nem kívánom senkinek, de én környezetemben is volt már több ilyen ügy, tehát nagyon-nagyon nehéz tud lenni.
Abszolút így van, és ezt nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy nem lehetünk elég körültekintőek akármilyen esetben. Tehát, hogyha IT biztonságról van szó, sosincs az, hogy na, én most már védve vagyok, és biztos, hogy nem érhet támadás, vagy nem vagyok kitéve semminek. A mai napra én úgy gondolom, hogy nagyjából az adás végére értünk, viszont van egy hír, ami engem nagyon mozgat, úgyhogy hadd nagyon megkérlek még, hogy a Switch-el kapcsolatos hírt azt még meséld el. Inkább azért, mert visszakaptam a Switch-emet végre, és sikerült újra működésre bírni. Úgyhogy ez engem érdekel, hogy mi történhet a Switch-nek a Joy-Con-jával.
Képzeljétek el, hogy hoztam egy hírt magammal, pont abból kifolyólag, hogy itt a társaságon belül lennek sok Nintendo Switch található, és ennek egy kis kiegészítője, Joy-Con Controllernek hívják, és képzeljétek el, hogy találtam egy cikket, amiben van egy leírás azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt három alternatív módon is használni. És az első felhasználási mód az nekem nagyon tetszett, ugyanis, hogyha egyébként a tartóból eltávolítjuk az eszközt, és ezeket lerakjuk, ugye ez szintén infrás, de szenzoros cucc, és egy méter távolságig teljesen stabilan veszi jelet. Ha te fogod és egy ajtó bejáratához lerakod két oldal, és egyébként megfelelően fel van töltve meg minden, akkor nagyon jó be lehet állítani egy alkalmazás, amit le lehet tölteni a Store-ból, és gyakorlatilag egy ilyen mozgásérzékelős betörés detektáló eszközt lehet belőle a párból összeállítani. Az eszköz, vagy az alkalmazást, amit le lehet tölteni, Spy Alarmnak hívják, és egyébként $2 került, tehát szerintem mondjuk ez nem a világvége. Cserébe viszont teljesen mobil módon bárhol letelepíthető ez a kis riasztó rendszer, és gyakorlatilag ugye, ha bárki belemegy a kapcsolatba, akkor kiválaszt, 4 fajta hang van hozzá, kiválaszthatod, hogy visítson, vagy csak halkan jelezzen neked, és beregged a telefon, vagy nem tudom én, kiabáljon, vagy hívja automatán a rendőrséget, nem olvastam, vagy nem néztem meg az alkalmazás magát, bocsánat, teljesen, hogy miket tud, de gyakorlatilag annak a függvényében, hogy mi mit szeretnénk, ez a kis eszköz a programmal együtt ezt végre fogja hajtani, és hát csodálattal figyeltem. Aztán a másik már kevésbé biztonsági funkciója, de annál inkább népszerűbb lesz szerintem, androidos telefonoknál simán használható távoli távirányítónak, hogy a fotókat akarsz csinálni. Ha panoráma képet csinálunk mondjuk állványról, akkor ez például egy nagyon jó eszköz lehet, mert gyakorlatilag bármilyen távolságról ugye el tudod már indítani a expozíciót a gépen, tehát gyakorlatilag ezzel azért egészen jól lehet irányítani nagyobb távolságból, és azt, hogy egy nagy csoportképet akartok, vagy tényleg mondom egy panorámát, amihez nem feltétlenül vagy ott a közelébe, és effektív ezzel tényleg pároztatni kell ugyanúgy a telefonnal, mint egyébként bármilyen fajta bluetooth-os vagy infrás eszközt, és abban a pillanatban ugyanúgy működik, és tudod vele irányítani. Megvannak egyébként a cikkben, majd belakik a sonozva, megvannak, hogy mivel mit lehet csinálni, melyik gomb mit irányít, és így tök jó lehet vele irányítani. Na, a harmadik, ami számomra aztán végképp ilyen nagyon meglepő dolog volt, viszont én tök megörültem neki. Ugye többször emlegettük már, hogy én Xboxos vagyok, tehát nekem Xboxos konzolom van, és hát mostanában azért az új platformoknál megvan ennek az a szerencsés előnye, hogy az Xboxnak a kontrollerét rá tudod dugni a PC-re, és ott is tudsz vele játszani. Na, eljött az az idő, amikor egyébként ezt is össze tudod lőni a PC-vel, és gyakorlatilag PC-n is használhatod ugyanúgy kontrollerként, mint hogyha egyébként a bármelyik másik lenne a kezedbe, és így játszanál vele, vagy irányítanád vele. Windows 10-zel, ugyanúgy Bluetooth-on keresztül be lehet telepíteni, össze kell párosztatni, be lehet telepíteni, és abban a pillanatban akkor használhatod ugyanúgy. Úgyhogy ez volt a nagy hír, amit hoztam magammal, viszont tényleg az érintettségünk miatt nekem nagyon tetszett, és hát az első az, hogy gyakorlatilag ilyen betörés, mozgás érzékelős cuccá lehet avanzsálni, ez meg végképp még azt gondolom, hogy passzol is a témánkhoz, úgyhogy köszi, hogy égre ezt beválogattuk.
Tök jó, nagyon szépen köszi. Hát akkor haladjunk tovább így a napokban, aztán jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Mielőtt azt mondanám, hogy sziasztok, vágjunk be ide egy Mission Impossible zenét, és képzeljük el azt, hogy a ninja beöltözve, teljes ninja ruhában, a sötétben megy, próbál belépni egy területre, mondjuk egy ajtón, vagy egy ablakon bemászni, és mielőtt beérne, megtorpan, beleszív egy cigibe, azt, hogy milyen cigi, azt most hagyjuk, és kifújja a füstöt. Igen, kifújja a füstöt, és látja, ahogy a fény így megy a Nintendo-ból
a Joy-Con-ok között,
igen, és átlépi azt. Sziasztok!
Mivel a podcastünk 18 év alatt is hallható és hallgatható, ezért természetesen ninja nem szív bele cigibe, hanem van egy speciális gőzkeltő készülék, ami pont az ilyen esetekre van fenntartva, tehát ez egy ilyen speciális készülék, abszolút nikotinmentes, és műfüst, így van. Sziasztok!
Sziasztok!
Azt a mindenit, nem sem. Jó, ezt nem tudtam. Erről eszembe jut egyébként az, hogy mik ezek a gépek, ezek füstgépek? Igen. Működnek annak.